Szerelem. Jancsi a föld alatt ült a páncélban. A bankra a hivatalok kedvetlen reggele borult. A cégvezető valami ívet adott ki neki. Azon egy számoszlop magasodott, akkora, mint egy New York-i felhőkarcoló. Ezt kellett volna összeadnia. Ironnyával a számoszlop egyik emeletéről a másikra kapaszkodott, de eltévesztette. Folyton lejjebb kellett ereszkednie, végül megunta, félredobta, és az ablakra bámult. Ekkor jutott eszébe Anna szája. Anna száját még nem is csókolta meg. Éjszaka, mikor tüzelő arcaik egymáshoz közeledtek, Jancsi elfordította fejét, borzongott attól, hogy hozzáérjen ehhez a szájhoz, mely csak egy cseléd száj. Most egész teste birtoklásánál is izgalmasabb gyönyörűségnek tetszett a megaláztatás, hogy halvány, cserepes ajkait megcsókolja. Ajkaival széttolja őket, s ne engedje el mindaddig, míg leheletében ketté nem hasadnak, el nem olvadnak, el nem mállanak, mint ízes keleti gyümölcsök. Vette a kalapját, s meglógott. A lányt a sötét fürdőszobában találta. Maradj! Lihegte, és megcsókolta. A csók hűvös volt és furcsa. Nem tudott betelni vele. Megint és megint mohón hatolt ebbe a szájba, vadul tört be a fogak csontkapuján, s meglelte a nyelvet, mely különös fűszert, bódító zamatot tartogatott számára. Még! Kiabált! Még! Még! Mint a telhetetlen gyermek, aki eperkrémet kanalaz, s mihelyt végére ér, már is újat kíván. Anna, aki azóta először látta őt, a szégyentől elpirulva, a boldogságtól ájultan lapult a fürdőkád bádok falához, hogy tegyen vele, amit akar. Ő 8-kor, mint rendesen, megfőzte a kakaót, oda készítette az aranyszegélyes fincsában a székre, az úrfi megitta és elment. Természetesnek tartotta volna, ha Jancsi az éjszakai találkozás után meg sem ismeri többé, és sohasem beszél a történtekről. Ez sokkal jobban meglepte, mint az, hogy éjjel kijött hozzá. Miért nem csókolsz vissza? Miért nem beszélsz? Te nem szeretsz. Ó, te, én, te, dadogta a fiú a szerelem végzetes csereszavait. Egyszer, mikor jól lakottan lehult a szájáról, és lélegzetet vett, Anna kisurrant. Várj! Szaladt utána Jancsi, és az előszobában is megcsókolta. Onnan a konyhába. Ott is új íze volt a csóknak. Az ablak elé vezényelt Jancsi. Ide a sarokba, a szekrény mellé, a világosságra. Nézni akarlak. Nézd te is engem! És rendkívüli figyelemmel szemlélte. A szem az agyvelő legtávolabbi képződménye. A koponya kiugró bástyafokán maga is egy látó, szabadon hagyott agyvelő, mely a megismerés lázában, valamikor a lét kozmikus forradalmában két lyukat szakított magának a koponya csontfalán, s ezen a lőrésen kukucskál ki a külső világba, megtudni, hogy mi a célja a teremtésnek. Ez a négy szem azonban csak egymásba merett. Ott kerestek, kutattak valamit, egymás által akartak megvilágosodni és üdvözülni. Most pedig, szólt Jancsi, ne érj hozzám, én se te hozzád, hanem így. Karjait hátra tette, a két test között az egyetlen érintkezési pont csak a száj volt. Anna úgy engedelmeskedett neki, mint amikor egy kefét, egy cipőhúzót kért. Másnap nem ment be a bankba. Betelefonált, hogy beteg, torokgyulladása van. Szépen kiöltözködött, a porcelán nadrágját vette föl, a csinos bőrövét, s kabát nélkül zefír ingjében lézengett ide-oda. Az egész nap az övék volt. Néha csöngettek, egy számlát hoztak, melyet Anna kifizetett, vagy egy levelet, különben nem zavarták őket. Anna jött a szemetes lapáttal. Fejét pipiszkendővel kötötte be, nagyon csinos volt. Az operett primadonnákhoz hasonlított, a szubrettekhez, akik az ősi nőt, a szobacicust utánozzák. Jancsi megkívánta Anna kezét. Csak a kezét. Add ide, mondta. Miért? Csak. Piszkos, és törölgetni kezdte kötényével. Az úrfi már is elragadta. Gyengéden fogta meg, mint egy pillangót, simogatta a kezet, mely hivatásánál fogva minden undokságot megérintett, belecsukta finom, ápolt tenyerébe, szorongatta. A hólyagos kéz érdes karcolásában volt valami kimondhatatlan édes és mézes. Majd az ujjait egyenként elővette és csókolgatta, bámulta a szerelmes zavarával, aki nem tudja, mit tegyen azzal, akit szeret. Egy pillanatban pedig a szájába kapta a kezét. – Mit csinál? – kiáltott fönn a lány fölháborodva. – Nem szégyeli magát! Hagyjon! És ujjait kitépte a fiú szájából. Vérvörösen futott ki a konyhába, az ő várába, és ott duzzogott. Anna ezt már nem értette. Éjszaka, mikor a mezitlábas léptek alatt megreccsent a padló, örült, hogy jön. Nem is titkolta előtte, előre helyet csinált neki. Csak nappal nem bírta el ezt a sok hókusz-pókuszt. Nem értette, hogy az úrfi most visszafelé járja a szerelem lajtorjáját, és miután már egészen megkapta őt, más úton közeledik hozzá, minden nap egy létrafokkal lejjebb hág az égből, a földre. Sok mindent nem értett ő. A csók és kézszorongatás után elkövetkezett az a pillanat, amikor az úrfi magázni kezdte. Megkérte, hogy ezután ő se nevezze úrfinak, hanem mondja egyszerűen, hogy maga. Halkan ismételgette a nevét, a legszebb női nevet, melyben az örök ígéret van, kacér föltételes módban. El tudott lenni mellette órákig, anélkül, hogy mást beszélt volna. Mielőtt megcsókolta, alázatosan megkérdezte, hogy szabad-e. És mindenféle bolondságokkal állt elő. Szüntelenül öltözködnie kellett. Kiküldte, hogy vegye föl a Pepita ruháját, és mezitláb jöjjön vissza. Aztán meg a kartont kívánta, és a fűzőszipőt. Nem lehetett rajta kiigazodni. Egyszer azt is akarta, hogy húzza föl mesztelen testére a méltóságos asszony báli belépőjét. De ezt már nem tette meg. Később annyit beszélt, hogy zúgott tőle a feje. Letérdelt eléje, a padlóra feküdt. Arról mesélt, hogy éjfélkor, mikor az egész ház alszik, kiszöknek a kertbe, az orgonabokrok és kőrisvák között hajnalig kóborolnak, meg hogy este majd kocsit fogad. Kihajtanak a vámon túl, egy külvárosi csapszékben vacsoráznak, a csapos legény azt hiszi, hogy az ő menyasszonya, s később elviszi Amerikába is. Magas sarkú lakcipőt vásárol neki, hosszú, térden fölülérő sejemharisnyát, csillámos tűlszoknyát, mint a színésznőknek van, s autón vágtatnak a New York-i sugárutakon, egymásra borulva. Anna csak vonogatta a vállát, kinevette. Péntek délben az úrfi kettőre terítetett. Mikor az első fogást behozta, azt követelte, hogy ebédeljen ottan, legalább ossza meg egy falatját, üljön le, vele szemben. Anna a világért se ült volna le a lakásban. Arra is csak hosszú kérés, könyörgés után lehetett rávenni, hogy egyszer nappal bejöjjön hozzá a Hentzserre, az utolsó napon, szombat délután. Jancsi becsukta a zsalukat, s mintha éjszaka volna, meggyújtotta az összes csillárokat. Előbb a fürdőszobában illatszivattyúval lepermetezte Anna testét. A lány komolyan állt a szesz felhőben, csak akkor sikoltott föl, mikor a mellét csiklandozta, s lefelé folydogált a hasán. Innen a szalomba mentek. Minden talpalatnyi területét csókjaikkal szentelték föl. Zarándoklatjuk a Hentzsernél ért véget. Hétfelé Jancsi cigarettára gyújtott, valami újra vágyakozott. Anna, mondta ásítva. Adja ide a telefont. A lány odahozta a készüléket a 16 méteres zsinórral, mely úgy lógott róla, mint valami döglött óriás kígyó. Köszönöm, mondta Jancsi, aki már leemelte a kagylót. Most kimehet. Fölszólította Elekes Józsit. Te vagy az? Na, szép tőled. Felém se nézel, már 3 napja nem járok be, és te? Nem, barátom, nem. Más. Nagyobb dolog, barátom, majd elmondom. Így nem lehet. Akkor mindjárt jöjj. Rendbicsek. Várlak. Halló? Halló? Micsoda? Nem értem. Te az enyémet. Hólyag. Levágta a kagylót, mosolygott a merész kívánságon, melyet oly ügyesen elhárított. Rendbe hozta magát, leült a zongorához, azt az egy táncdarabot kalimpált, amelyet tudott, a divatos one step-et. Dudolta a szövegét. You made me love you, I didn't want to do it, you made me want you, and all the time knew it. Elekes már kopogtatott, de ő ordítva énekelte tovább, csapkodta a zongorát. You made me happy, sometimes you made me glad, but there were times, dear, you made me feel so bad. No, kérdezte a barát. Hát nem voltál beteg? Nem, mondta Jancsi, pedig rém rosszul nézel ki. Igazán, és a tükör elé állt. Szeme véres volt, arca halálsápadt. Ennek örült. Lehet, szólt, a fejem tényleg fáj. Az az üres fejed, folytatta Elekes, aki egyetlen alkalmat se szalasztott el, hogy elmés legyen. Mi fáj benne? Ne izélj, Elekes, komoly ügyről van szó. Szerelmes vagy? Jancsi válasz helyett a zongora magas billentyűire csüccsent, melyek illetlenül és csúnyán fölsikoltottak. Lány? Érdeklődött Elekes. Asszony? Hol csíptett föl? A zserbóban. Privát? Színésznő. Ha, hol játszik? Különböző helyeken. Táncol. Vagy úgy. És mikor főzted meg? Szerdán este. Leszólítottam a kis teremben. Barátom, barátom, micsoda macska, micsoda démon. Azonnal velem jött az autóján. Autója van. A szeretőm. És hol találkoztok? Itt? Gondolkozott Elekes, s az irítségtől mosolygott. Te nyomorfi! Hát ide jár! Minden nap, mióta az öregek elutaztak, minden éjjel, és nappal is. Te most ment el, az előbb, mikor telefonáltam. Még itt volt? Itt! És a hencserre mutatott. Elekes szimatolt. Érezte az orhidea parfüm illatát. Látta a kivilágított szobákat. Nem is tetszett olyan valószínűtlennek. Molett? Sovén. Szőke? Gesztenyés. Hogy hívják? Add a becsület szavadat, szólt Jancsi, s míg elfogadta a baráti jobbot, valami óriásit akart hazudni, de nem sikerült. Mariannak. Dír Marian, sóhajtott. Hát igen, ismerte el Elekes. Jó kis női hölgyemény lehet. Azért azonban vigyázz, intette barátját. Ne dűj be, az ilyenek többnyire hisztérikák. Tudom, de milyen hisztérika. Te kancsit, mikor csókolom, félre beszél, aztán Elekes, figyelj ide, te Elekes. Figyelsz? Elekes figyelt. A baráti kölcsönösség kötelezte erre, mert hasonló esetben Jancsi is rendelkezésére állott. Jancsinak azonban tátva maradt a szája. Elnémult. Amíg beszélt, Anna a szalomba lépett, és jelentette, hogy kész az ozsonna. Rápillantott a lányra, majd Elekesre, aki hátrafordult, szintén a cselédre tekintve. Azt várta, hogy Elekes most elkacagja magát. A lányra mutat, akiben pontos leírása nyomán fölismeri a színésznőt, és leleplezi őt. De nem ez történt. Elekes kioltotta a hamutálcán a cigarettáját, s az ozsonnázó asztal felé indult vele. Jancsit ez lehangolta. Az a színtelen, alaktalan szomorúság borult rá, mint mikor egyedül volt. Minthogy pedig egy percig sem bírta elviselni a szomorúságot, és izgatottan tiltakozott az ellen, hogy megértse okát, vagy odaadja magát neki, és kiélvezze, mesterséges eszközökhöz folyamodott, mint a morfinista, aki kínjainak egy oltással vet véget. Gyorsan töltögetett a cseresznye pálinkából, kocintgatott barátjával, és ivott, fütyörészett. Uzsonna után kihozta kedvenc könyvét, fölolvasott belőle, és mulatott azon, hogy az általa nem ismert költők lékelt agyvelővel, kificamított tagokkal vánszorognak a besározott, dicső álmaik után. Egy telefonugratást is megkíséreltek, de csak félig sikerült. Fölszólították egy közös barátjukat. Az nem volt otthon. Ennél fogva csak özvegy édesanyjával közölhették, hogy fia holnap reggel 8 órakor saját érdekében jelentkezzék a politikai nyomozóosztálynál. Elekes az óráját nézegette, el is ment, bárhogy tartóztatta. Neki is találkája volt, nyilván egy másik színésznővel. Jancsi egyedül maradva tovább pálinkázott. Egy csuta mozdulatával azonban leverte az üveget, s a cseresznyepálinka kiömlött a fehér perzsára. Anna kitisztogatta a szőnyeget, felsöpörte a cigarettahamut, rakosgatott, mert a két jó madár alaposan fölforgatta a lakást. Az úrfi egyenesen tartotta magát. Nem szállt fejébe a szesz. A féle száraz részeg volt, merev és komor. Mégis valamit mondania kellett a lánynak. Fölkelt az asztaltól, dülöngőzés nélkül feléje ment. Ide nézzen, szólt, és orrára biggyeztett egy vörös szemüveget, s a papírhártyán keresztül bandzsított rá, hogy megnevettesse. A lány nem nevetett. Jaj, de csúnya, hüledezett, hogy elégteleníti magát. Jancsi kivette zsebéből a revolvert, a lányra szögezte, célzott és elsütötte. A revolver miákolt. Megijedt, kacagott, s a lány után ment, aki két karját még mindig fölemelve hátrált. No, ne féljen, ez csak tréfa volt, jöjjön ide, mutatok még valamit. A pénztárcájából egy fekete hasú bankót keresett elő. Látott már ilyet? Amerikai pénz, dollár. Tudja, mit ér? Rengeteget. Ez pedig francia, és ez itt holland. Valuták. Amikor a bankókat visszagyömöszölte a pénztárcájába, nyújtózkodott. Úgy érezte, hogy a fejét kiszivattyúzták, és hátgerince üvegből van. Ágyazzon meg, mondta, ma korán fekszem. Reggel jönnek a méltóságos úrék. Igaz, egy szót se szóljon, hogy nem jártam a hivatalba. Elekes úrról se. Majd én elintézem. Anna e 4 nap alatt minden munkáját elvégezte, melyet rábíztak. Sok harisnyát fejelt, sok inget foltozott. Ezeket 2 bugyorba kötötte. A lépcsőházat is fölmosta. Jöhetett már a méltóságos asszony. Ezen az éjszakán hiába várta a konyhában az úrfit, nem jött ki hozzá. Pedig most nagyon félt magában. Mindig azt a vörös szemüveges, fehér arcú alakot látta, aki revolvert fogott rá, és úgy figurázott. 2-kor zörgött a konyhaablak. Fölkelt és becsukta. Künn hűvös szél kerekedett. Zúgtak a fák. Aztán hallotta, hogy esik az eső.